Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 81. Zsoltár első versét énekeljük. A 81. Zsoltár a következőképpen kezdődik. Örvendezzetek az erős Istennek. A gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel a 450. dicséret első, második és ötödik versének eléneklésével. A 450. dicséret első verse így kezdődik: drága dolog az Úr Istent dicsérni. Fennállva fohászkodjunk röviden. Hallgass meg, Izrael pásztora, mutasd meg hatalmadat. Jöjj segítségünkre, Istenünk, újíts meg bennünket. Ámen. lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére. Olvasom Istennek igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 41. versétől a 44. verssel bezárólag terjedő szakaszból. Hallgassa meg a gyülekezet alázatos szívvel és figyelemmel, miképpen hangzik Istennek ígéje Lukács evangéliumának 19. részében, a 41. verstől kezdődően. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Aki nem feledékeny hallgatója az ígének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedetében. A gyülekezet foglalja el helyét, és a hallott ígére feleljünk imádságban, fejünket meghajtva, szívünket az Úrhoz emelve. Hálával teli a szívünk, Urunk, mert adod az újabb vasárnap adományát, a lehetőségét arra, hogy találkozzunk veled. Hála és dicsőség legyen neked ezért, a mennyben, hogy tart még a kegyelem. Dicsőség legyen neked azokért az életekért, amelyek már feléd mutatnak. És bízunk abban, ebben a bőti időszakban is, hogy megrostálod a mi életünket, megrostálod a mi életvitelünket, rámutatsz mindarra, amit el kell hagynunk. Tudjuk, hogy te vezeted a mi életünk folyását, és ez megnyugtat bennünket. Megnyugtat akkor is, amikor arra gondolunk, hogy mennyire méltatlanok vagyunk arra, hogy most ide összegyűjjünk, mennyire tisztátalanak vagyunk. És mégis bízunk abban a kegyelemben, amit fiadban adtál, és a Golgotai kereszten kiteljesedett, és feltámadásában élő reménységgé vált a mi életünkben is. Így jöttünk most ide újra, a te házadba, közösségedbe, hogy megtisztogass, hogy megújíts bennünket azzal a szent lélekkel, amelyet megígértél a tanítványoknak, és nem csak megígérted, hanem ki is töltötted azt rájuk, és ugyanígy töltötted ki évekről, évről évre, azóta is mindig. Kérünk, hogy légy itt most jelen közöttünk, nem csak ebben a szűk teremben, ebben a szűk templomban, hanem mindenütt, ahol segítségül hívják a te nevedet, és légy jelen azoknál is, vigasztalóként, megerősítőként, akik a gyülekezethez tartoznak, de most nem tudtak eljönni. Így hívunk, várunk, légy itt jelen közöttünk, drága Szentlélek. Ámen. Énekmondással készüljünk az ige hirdetésére, a 457. dicséret első és második versének eléneklésével. A 457. dicséret első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Szeretett gyülekezet, a Lukács evangéliumából olvasott ige szakasz mellett figyeljünk most együtt még Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele. Negyedik részéből, az első két versből olvasott ígére. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből hangzik tehát most hozzánk Isten beszéde, a negyedik rész első két verséből a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap is olvastuk már ezeket a mondatokat a Szentírásból. Hogyan is vall saját magáról és munkatársairól Pál apostol? Kik is vagyunk mi keresztjének? Azt mondja először is, szolgák. Az eredeti görög szó evező szolgát is jelent. Olyan szolga tehát, aki oda van láncolva a hajópadhoz, és húznia kell az evezőket a megadott ütemre a társaival együtt. Erre aztán lehet azt válaszolni, köszönöm szépen, de ebből én nem kérek. Ha ezt jelenti a kereszténység, akkor inkább tovább állok. Egy héttel ezelőtt azonban azt is láttuk, hogy a valódi keresztjének életét Jézus Krisztushoz a szeretet kapcsolja oda, láncolja oda. Ő senkit sem kényszerít a követésére, viszont szeretettel közeledik mindenkihez, és a szeretetét elfogadhatom, de zárva is tarthatom a szívemet előtte. Emlékezzünk csak Zákeusra, a fővámszedőre az evangéliumokból. Számára a legfőbb érték a pénz volt. Minden más alá volt rendelve ennek. És attól se riadt vissza, hogy jogtalanul jusson több pénzhez. Azonban naponta tapasztalnia kellett azt, hogy honfitársai mennyire utálják őt. Megvetik. Ő is lenézte őket, és kihasználta őket, de mégse lehet hosszú ideig legalábbis gyűlöletben élni. És hiába tetszett tekintélyes vagyonra, ez nem volt elég ahhoz, hogy a helyzetén változtatni tudjon. És akkor találkozik Jézus Krisztussal. És ebben a találkozásban Zákeus élete egészen más irányt vesz. A megtapasztalt jézusi szeretet gyökeresen megváltoztatja őt. Az ő szíve is megtelik szeretettel, elsősorban Jézus Krisztus iránt, de ebből következően embertársai iránt is. És aki addig csak kapni akart, az most elkezd adni. A Lukács evangéliumából most olvasott igeszakasz viszont arról szól, hogy Jézus Krisztus látja Jeruzsálemet, és könnyekre fakad. Jézus sírni kezd. Miért sír? Azért, mert tudja, hogy a jeruzsálemiek életét is meggazdagíthatta volna az ő szeretete. Ők azonban elzárkóztak előle. Ott járt a város utcáin, sőt a templomukban is, a békesség fejedelme, de ők nem hallgattak rá. Nem ismerték fel Jézusban az Isten küldöttét, azt, hogy benne maga Isten járott közöttük. Másmilyennek gondolták. Másmilyennek várták őt. Harcosnak, aki leigázza a megszálló rómaiakat. Ilyen messiást szerettek volna. Elképzeléseink, elvárásaink, az általunk kialakított és nem az Isten igéjéből fakadó Isten képeink mennyire el tudnak vakítani bennünket. Olyan jó azonban azt is felfedezni, hogy Jézus szemében ennyi értetlenség láttán sem gyűlölet tüze lobban fel. Nem kárhoztatni jött a világot, hanem megtartani. Jézus sír, és a könnyei fénytörésében megérthetjük a kereszt titkát, hogy nem segít más rajtunk embereken, csak az ő áldozata. Jézus nem azért vonult be Jeruzsálembe, hogy leigázza az embert, hanem azért, hogy megváltsa. Nem aranyon, nem ezüstön, hanem az ő drága vérén. Ilyen nagy árat fizetett értünk. Jézus megrendült Jeruzsálem láttán. Vajon mi megrendülünk-e Jézus áldozata láttán? Aki ezt átélte már, az viszont örömmel húzza az evezőt, urára figyelve. Az már valóban Krisztus szolgája. A másik meghatározás, amelyet Pál apostol itt a felolvasott részben ad, így hangzik, Isten titkainak sáfára. Manapság valószínűleg sokan már nem is tudják, hogy mit jelent ez a szó sáfár, hiszen nem igazán használjuk. Pál apostol kortársai számára azonban ez egészen ismerősen csengett. A sáfár az a rabszolga volt, akit a gazdája megbízott azzal, hogy képviselje érdekeit. Tehát nem a saját kezdeményezésére, még kevésbé személyes hatalommal végezte a munkáját. Azt is elmondhatjuk róla, hogy kiemelt rabszolgai teendő volt, a legmagasabb rang egy házban. Tudjuk Jézus Krisztus példázataiból is, hogy ez azt jelentette többek között, hogyha elment a gazda otthonról, akkor megbízta a sáfát, hogy gazdálkodjék helyette, vezesse a házat, a háztartást. Vagyis azt tette, amit a gazdája parancsolt, és kézben tartotta ura ügyeit. Pál apostol ilyen értelemben érzi magát felelősnek a rábízottakért. És éppen ezért nem akar hatalmaskodni felettük, nem akarja behízelegni magát náluk. De azt is tudja, hogy nincs semmi, amit adhatna nekik, csak az, amit ő maga is úgy kap a gazdájától. Viszont mindettől nem akarja megfosztani a rábízottakat, vagyis azt szeretné, hogy amit a gazdája ad neki, azt ő valóban eljuttassa hozzájuk. Akiket lenyűgözött már az Úr Jézus Krisztus szeretete, azok egyre inkább ilyen sáfár szemlélettel élik az életüket. Az Úrra, mint gazdájukra figyelnek, hogy mit akar rájuk bízni, hol akarja látni őket. Sokat tanulhatunk az Ószövetségből, József történetéből, arra nézve, hogy mit is jelent ez. Józsefről biztos, hogy sokan tudjuk, hogy a testvérei eladták a kereskedőknek, ezek a kereskedők elhurcolták Egyiptomba, és ott rabszolgának eladták. József így módon egy egészen más gondolkodású és más társadalmi életet élő nép közé kerül, hiszen Egyiptomban a földművelés virágzott, József népe viszont pásztorkodó törzs volt. Bizonyára ismeretlen volt számára a földműves kultúra. És mégis azt olvassuk, hogy helyt áll annak a Potifárnak a házában, akihez kerül rabszolgaként. Annyira helyt áll, annyira jól végzi a munkáját, hogy a gazdája felfigyel rá, és egyre többet bíz rá, és megteszi őt sáfárrá. Igazából, hiszen rábízza a gazdaságát. Pedig hát valószínűleg úgy került oda, az előbb elhangzottakból azt következik József, hogy nem nagyon értett ahhoz, amit ott végeznie kellett. És mégis valami olyasmi derül ki a történetből, hogy valahogy úgy gondolkozott József, hogy ha nem is értek, hát most majd megtanulom. Nem azt mondta hát József, nem azt gondolta magában, hogy én pásztorembernek a fia vagyok, és az is maradok, hanem úgy volt ott ennek a Potifárnak a házában, azzal a gondolkozásmóddal, hogy mit várnak most tőlem, miben segíthetek most. És hogyha eddig ehhez nem értettem, akkor most megtanulom. Legyőzöm az ellenszembemet. És a hívő ember kiinduló pontja valóban az, hogy őt Isten teszi arra a helyre, ahol aztán végeznie kell a szolgálatát, keresi, hogy hol van ez a hely, de aztán azon a helyen, ott úgy tekint az ő urára, hogy mire is akar itt engem használni ő? Vagyis, hogy ne rajtam újjon, hogy használhatatlan. Hogyha tanulnia kell, akkor tanul. Ha valamit újat egészen előről kell elkezdenie, akkor előről kezdi. El tudjuk-e fogadni Istentől azt, amit éppen ad? És kérni az adott helyzetre vonatkozóan az ő útmutatását. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Sáfárnak lenni azt jelenti, hogy képes a gazdája fejével gondolkozni. Képes végig gondolni, hogy ő mit akarna, mit tenne ebben a helyzetben, hogyan döntene, hogyan lépne. Az a sáfár, aki képes az egész szellemi kapacitásával felmérni azt, hogy hogyan tudja a gazdáját a legjobban képviselni. Isten adott nekünk is, mindnyájunknak sok értéket. Mindnyájunknak adott különféle testi és szellemi képességeket, adottságokat. Mindnyájunkra bízott embereket, szeretteinket, szomszédokat, ismerősöket, akiket felelősek vagyunk. Mindannyiunknak elkészít lehetőségeket arra, hogy segítsünk, szolgáljunk, hogy az evangéliumot hirdessük. De vajon arra használjuk-e mindazt, amit kaptunk tőle, amire ő adta? Egyáltalán tudjuk-e, hogy mit mire adott? Érdekel-e minket az, hogy a gazdának mi az elgondolása a nekünk adott ajándékokkal kapcsolatosan? Használjuk-e azokat, és arra használjuk-e, amire ő szeretné? Minden nap kapunk újra 24 órát tőle. Arra fordítjuk, amire kaptuk a gazdánktól. Nem lopjuk-e el a mások számára adott időt önmagunknak? Vagy nem loptuk-e a napot olykor, amikor dolgozni kellett volna? Vagy nem dolgozunk-e keményen akkor, amikor Isten csendet és a vele való találkozást készítette el nekünk? Emberekkel találkozva, a velük folytatott beszélgetés közben, tudunk-e éberen figyelni arra, hogy Uram, mire adtad most ezt a találkozást? Mire kell ezt használnunk? Pontosabban te mire akarsz engem használni közben? Vagy egy-egy ilyen találkozásnál, beszélgetésnél sokkal inkább kíváncsian várjuk az izgalmasabbnál izgalmasabb híreket, pletykákat azokról, akik éppen nincsenek ott. Hogy vagyunk ott egy-egy találkozásban, egy-egy beszélgetésben? Aztán Isten adja nekünk hívőknek az imádságnak nagy ajándékát. Használjuk-e? És arra használjuk-e, amire ő adta? Az ő dicsőítésére, magasztalására, arra, hogy gazdagabbak legyünk, azért, hogy másokat tudjunk gazdagítani. Jakab levelében ezt mondja Isten, háborogtok, veszekedtek egymással, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs. Miért nem kéritek? Nincs, mert nem kéritek. Olyan jó lenne, hogyha sosem felejtenénk el azt, hogy vannak ajándékok, amiket Isten azoknak a kezébe rak bele, akik tartják, méghozzá üresen a kezüket, felé nyújtják a kezüket. Azoknak a kezébe, akik tudnak álhatatosan és hittel imádkozni. Használjuk-e hát? És arra használjuk-e ezt a lehetőséget, amire ő adta? aki valóban Isten gyermeke, az tudja, hogy életének célja Isten dicsősége és a mások javának a szolgálata. És miközben e kettő teljesedik, aközben bontakozik ki ő maga, és lesz boldog, hasznos emberré, aki a hivatása magaslatán áll. Az a sáfár, aki képes a gazda szemével látni, vagyis azt veszi észre, amit a gazda észrevenne, és amellett megy el, amivel a gazdája sem törődne. Azt tartja értéknek, amit az ő ura értéknek tart. Pál erről így ír a Filippi gyülekezetnek címzett levelében, hogy ő kidobott az életéből mindent, ami Jézus számára értéktelen és használhatatlan volt, és magát Jézus tette a főhelyre. Valami addig elképzelhetetlen gazdagságot kapott Jézus Krisztusban, és ehhez képest minden, amit ő addig értékesnek látott, az értékét veszítette. Vajon a mi életünkben méltó helyére kerülhetette már ez a drága kincs? Kosztolányi Dezső írja a Boldog Szomorú Dal című költeményében, hogy mi mindene van, és valami nagyon lényeges mégis hiányzik. Hosszan sorolja, van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, és aztán tovább még folytatja a sort, de kiderül, hogy mégis van az életében űr, és ezt nem tölti ki semmi sem. És itt törés van a versben, de, így kezdődik, de néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amiért forig égtem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Amikor Krisztusban megtalálja valaki az igazi kincset, attól kezdve otthon lesz igazán ebben a világban is, megtalálja a helyét, mostoha körülmények között is elégedett tud lenni, de otthon lesz az égben is. A sáfár úgy képes megjelenni az emberek között, azzal a lelkülettel, amivel az ura. Pál apostol ezt így fogalmazza, szintén a Filippieknek írott levelében, ugyanaz az indulat legyen bennetek, amely a Jézus Krisztusban volt. És emlékezzünk csak, Jézus Krisztus nem kívánt tüzet az őt befogadni nem akaró samáriai falura, míg a tanítványok azt akartak. És olvastuk most is Lukács evangéliumából, hogy látta Jeruzsálem városát, látta a benne lakók értetlenségét, és megsiratja a várost. Nem elpusztítja, mert ő menteni jött, megkeresni és megtartani az elveszettet. De tudunk-e vajon mi így menni az emberek közé, és így vinni az evangéliumot közéjük, ezzel a lelkülettel, ezzel az indulattal? Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Így tekinthetnek ránk az emberek. Úgy nézhetnek ránk, mint akik hűséges, jó sáfárai vagyunk a mi gazdánknak. Valóban őt tükrözzük el. Akik ránk néznek, azok megsejthetnek valamit a gazdánk, a mi Urunk szépségéből, gazdagságából és öröméből. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Milyen érdekes ez is, hogy nem azt írja itt az apostol, hogy eredményeket várnak elsősorban a sáfároktól, hogy azt várnák, hogy sikeresek legyenek, hogy mások díjazzák az életüket, hanem ezek helyett azt, hogy hűségesek legyenek. És a hűség vizsgálója maga az Úr. Az az Úr, aki biztat most is bennünket, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Legyünk hát így az ő hűséges sáfárai. Amen. ...499. dicséretünket keressük meg. 499. énekünknek énekeljük a 4. és 5. verszakait. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te nem leigázni jöttél, hanem menteni, keresni és megtartani az elveszettet. Köszönjük, hogy te nem azért jöttél, és nem úgy éltél itt, hogy azt vártad volna, hogy téged szolgáljanak ki, hanem jöttél, hogy szolgálj nekünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te vállaltad azt is, hogy életedet odaad értünk, azért, hogy nekünk megbocsáthasson a mennyei Atya, azért, hogy mi egyáltalán így szólíthassuk meg őt, Atyánk, hogy gyermekei lehessünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te áldozatodat. Köszönjük, hogy úttá váltál számunkra, a mindenható Istenhez. Köszönjük szeretetedet, amellyel körülveszel bennünket, gyógyítgatott sebeinket, amellyel vigasztalsz, bátorítasz, de amellyel dorgálsz, amellyel intesz is, amellyel csiszolgatsz és formálsz bennünket. Köszönjük, hogy minden a javunkat szolgálja, hogy ebben biztosak lehetünk. Bocsáss meg nekünk, amikor mégis elbizonytalanodunk, amikor kétségbe esünk, elcsükkedünk. Bocsáss meg nekünk, amikor talán még ellened is fellázadunk. De köszönjük, hogy te még mindig kínálod kegyelmedet, hogy még mindig el lehet azt fogadni. Köszönjük, hogy szívünket még megnyithatjuk szereteted előtt, és akkor ez a szeretet te magad, szent lelked által bennünket is meg tudsz változtatni, a mi szívünk is megtelhet szeretettel. Köszönjük, hogy akkor a te szereteteddel fordulhatunk oda egymáshoz, hogy valóban sápár szemlélettel élhetjük az életünket. Úgy kérünk, taníts erre bennünket, segíts ebben nekünk. Te látod, Urunk, hogy mennyi mindent eltékozoltunk már abból, amit kaptunk tőled, hogy mennyi mindent nem arra használtunk, amire te adtad. És kérünk is téged, hogyha még nem látjuk ezeket, vagy amit nem látunk, hozd elénk. Hozd elénk, és segít szent lelked által őszinte bűnbánatra eljutni, és így megvallani azt neked, és kérni, és elfogadni bocsánatodat. Segíts nekünk, hogy mi is úgy indulhassunk tovább, ahogyan Zákeus ott a veled való találkozásból, hogy azon túl már adni akart, hogy jóvá akarta tenni, amit elrontott. Urunk, úgy kérünk, munkáld ezt bennünk, adj ehhez nekünk bátorságot, erőt, hogy oda tudjunk állni azok elé, akiket megbántottunk, akiket megkárosítottunk, akiknek sebeket okoztunk. És őszintén, ne csak udvariasságból, hanem valóban őszintén, szívből jövően tudjunk bocsánatot kérni. Úgy kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy hű sáfáraid lehessünk. Áldunk azért, hogy te hű vagy. És köszönjük, hogy tőled kaphatunk erőt mi is, ahhoz, hogy megmaradhassunk a te szolgálatodban, hogy kitarthassunk végig melletted. Kérünk, hogy légy így velünk. Áldj meg, kérünk így bennünket, külön-külön is. Áldj meg családi életünkben, itt a gyülekezet közösségében, hogy mindenhol jó sáfárok lehessünk. Imádkozunk, Urunk, népünkért is, hogy hadd tudjunk, népünk tagjai között is, jó sáfárként helytállni munkahelyeinken is, és azokban a közösségekben, ahol dolgunk van, ahol megfordulunk, hogy minket látva megláthassanak valamit, megérezhessenek valamit a te szeretetedből, világosságodból, békességedből. Hadd tudjunk mi egyre többeket oda segíteni hozzád, hadd lehessünk útmutató tábla számukra, hogy mutatjuk az irányt, hogy merre kell menni, hogy megtalálhassanak téged, aki az élet, a békesség, a boldogság forrása vagy. És könyörülj meg népünkön, hogy valóban mind többen eljuthassanak így hozzád. Így áldj meg kérlek bennünket most az elkövetkezendő napokban is, közeledve március 15-e ünnepéhez. Könyörülj meg népünkön, kis országunkon. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk, kegyelmeddel. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ahogyan azt már elmúlt vasárnap is jeleztem, most istentisztelet után még imaórát tartunk, melyre hívjuk a kedves testvéreket. Ebben az igehirdetésben is hallhattuk, hogy milyen csodálatos lehetőséget adott, helyezett így a kezünkbe a mi Úrunk az imádság, az imádkozás lehetőségében. Éljünk ezzel is, tényleg használjuk úgy és arra, amire és ahogyan ő akarja. Délután 4 órától pedig szeretett vendégséget tartunk itt a templomunkban. Ezen a szeretett vendégségünkön gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, Berkesi Gábor nagytiszteletű úrnak a középső leánya, Berkesi Márta tart előadást, aki végzős geológus hallgató, arról, hogy hogyan is keletkezett a Kárpát-medence, vagyis ez a terület, amelyen mi is élünk. Sok szeretettel hívunk hát mindenkit, és köszönettel fogadjuk azt, hogyha egy kis tányérsüteménnyel hozzájárulunk a szeretett vendégségünkhöz. Hétfőn este 6 órától istentiszteletet tartunk, utána pedig presbiteri gyűlés lesz, tehát presbiter testvéreinket különösképpen is várjuk. Kedden 7:30 kezdettel bibliaiskolánk lesz, szerdán 9:00 nyugdíjas délelőttöt tartunk. Csütörtökön a bibliaóránk most elmarad, ugyancsak elmarad pénteken, mivel ezek a napok, szünnapok az iskolások számára is, a konfirmációs óra is, és az esti bibliakör is. Vasárnap természetesen 10:00 megtartjuk istentiszteletünket, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára gyermekórát tartunk, istentiszteletünk előtt 9:00 pedig kóruspróba van. Hirdetem azt is, hogy 18-án este, azaz jövő vasárnap este 6:00 orgona koncert lesz itt a templomunkban, Kárpáti Levente szólaltatja meg majd akkor az orgonát. Meghívót kaptunk a Fóti gyülekezettől. Sok szeretettel várják a nőtestvéreket a gyülekezetükbe, ugyanis női csendes napot tartanak március 25-én 10:00 délután 4:00. További tájékoztatást a lelkész hivatalban lehet kapni ezzel az alkalommal kapcsolatban. Annyit még azért hadd hirdessek, hogy érdekes és izgalmas témája lesz, elvárások, megfelelések. Köszönjük szépen azoknak a munkáját, akik az elmúlt napokban itt az iroda felújításában közreműködtek, illetve abban, hogy a templomunk oldalsó része, ahonnan a lépcső részét lebontottuk, az is rendben legyen. Isten áldjon meg minden testvérünket gazdagon. Elkészült a gyülekezetünk tavalyi évét bemutató CD, melyen a 2006-os év 85 gyülekezeti alkalmának istentiszteletek, szeretetvendégségek, előadások teljes hanganyaga megtalálható. Ezen felül például a Csendes héten, vagy a kárpátaljai testvéreinknél tett látogatásunk fényképe is láthatók a CD-n. Mindennek élvezéséhez számítógép vagy DVD készülék szükséges. Az ez évi evangelizáció hanganyaga hagyományos CD formájában elérhető, illetve külön igény alapján hangkazettán is hozzáférhető. Mindezen felsorolt dolgok az iratterjesztésnél érhetők el, illetve rendelhetők meg. Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy gyülekezetünk internetes honlapján az istentiszteletek és egyéb alkalmak általában az alkalmat követő naptól már meghallgatható. A honlapunk címe budaörs.rev.hu. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Elbúcsúztunk Nógrádi Antaltól, aki 1949. december 4-én Kunbaján született, és ezesztendül február 12-én Budapesten hunyt el. Ugyancsak ezen a héten búcsúztunk el Juhász Andrástól, aki kedves gyülekezeti tagunk, Juhász Zsigmond testvérünknek a testvére. Ő, azaz Juhász András 1947. november 14-én született Sonkádon, és ezesztendő február 24-én Tápió Szent Mártonban hunyt el. A mi Urunk Istenünk adjon erőt, békességet és vigasztalást megszomorodott szívű testvéreinknek. Most pedig a 397. dicséretünket keressük meg, 397. dicséretünket, melynek az első, második és negyedik verszakait énekeljük, a negyediket majd fennállva, 397. dicséretünk így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, és remélem, hogy többekkel együtt lehetünk még az imaórán.